Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdetben tesztüzemmódban, de újraindulhat a kőolajszállítás a barátságvezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést. Közölte, botrányosnak tartja, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat. Hatalmas robbanás rázta meg a Jaznaj-Moszkva olajvezetéket, amely az egyik legfontosabb kőolajtermékszállítási útvonal az orosz főváros felé, közölték az ukrén formál az ukrán védelmi hírszerzés forrásai. A vezetéket 2018 óta a Trasznyeft vállalat benzinszállítására használja, amely az orosz hadsereget is ellátja üzemanyaggal. A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO országok katonáinak ukrajnai jelenléte, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Éppen az Észak-Atlanti Szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak, indokolt Dmitrij Peszkov. A magyar gazdák érdeke az első, továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, közölt az agrárminiszter az MT-vel. Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri, jelentette ki Nagy István, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, Ukrajna miniszterelnök helyettesét. Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciákon Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát, fogalmazott az ex-közösségi portálon az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak. Az ukrán államfő előzőleg Finnország elnökével Alexander Stubbal folytatott telefonbeszélgetést. Az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Alexander van der Bellen osztrák szövetségi elnök egy nemzetközi konferencián elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon. Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürget vádemelést. Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott, Soros és a hozzátartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az ország számára. Special Operations Craft Riverine különleges műveleti folyami naszádokat adtak át a Magyar Honvédségnek. Szalai Bobrodnicki Kristóf azt mondta, az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és modern, NATO-kompatibilis, nagymértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélik. A honvédelmi miniszter kiemelte, az Egyesült Államok és Magyarország között nem csak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704.400, a nettó 484.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 567.700, a nettóé 395.000 forintot ért el, 10,3 illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az Európai Unió elhibázott vám megállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a 3 éves bérmegállapodás végrehajtását is, jelentette ki a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor megerősítette, a kormány ezért azonnal megkezdte az ipar és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket. Emlékeztetett, a minimálbér idén 9%-kal 290.800, jövőre 13%-kal 328.600, 2027-re pedig további 14%-kal 374.600 forintra emelkedik. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, ez a családtámogatás része, az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem hullik, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Janasóczky Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője lesz, akivel a Delta és a Matrix programról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét köszöntöm szeretettel, szervusz!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Kezdjük a Delta programmal, hatalmas sikerekről tudunk beszámolni, gondolom itt a megyében is országosan ilyen fél tonna körüli kábítószer elfogást tartalmaztak a hírek, itt a megyében mi a helyzet?
Igen, csatlakozni tudok a jó hírekhez, már amennyiben ugye jó, hiszen a kábítószer az nem egy kellemes téma, ugye sokak számára nem pozitív, hanem negatív. Ez valóban így van, de nyomozati szempontból én is jó hírekről tudok beszámolni. A kollégáim nagyon intenzíven kezdtek hozzá ennek a programnak a végrehajtásához, de hát ugye más nem is tehetünk, mi nagyon fegyelmezett rendőri szerv vagyunk, és mi ennek megfelelően járunk el. Hát ugye a maga a Delta program, ez már ugye egy több hónapja folyamatban lévő nyomozati program. Ennek során a kollégáim tulajdonképpen már több száz eljárást indítottak, hogyha csak ezt a visszamenőleges, körülbelül egy fél évet, jó fél évet nézünk. Tehát több száz esetben indítottak büntető eljárást, és ezen több száz esetben, ezen belül viszont több tucat embert is már őrizetbe vettek, illetve hát azóta a bíróság le is tartóztatta. Itt természetesen kábítószerkereskedőkről, dílerekről van szó, akik ugye abból a célból szereztek meg, vagy éppen termesztettek kábítószert, alapanyag előállításra szolgáló növényeket, ugye, hogy ezekből anyagi hasznot szerezzenek, tehát ők árulták, terítették. És ismétlem, csak vármegyénkről beszélünk. Ugye itt a vármegyei rendőrfőkapitánysághoz 10 rendőrkapitányság tartozik, és tulajdonképpen mind a 10 rendőrkapitányságunk nagyon intenzíven működik ezekben az esetekben. És még hogyha egy ilyen körülbelül számot mondok, ezekben az eljárásokban mi is már gyakorlatilag több 10 kg kábítószert vagy új pszichoaktív anyagot mikorában ugye foglaltunk le. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon eredményesen működnek a kollégáim, és ismétlem itt elsősorban a kábítószer terjesztőkre fókuszálunk, ezekre helyezzük a hangsúlyt. Hát természetesen nem mehetünk el magak a fogyasztók mellett sem, hiszen maga a kábítószernek a fogyasztása, ugye már pedig ugye akkor birtokolja is, ugye ez is ugye törvényellenes, jogszabályellenes, tehát ilyen esetekben eljárunk természetesen a fogyasztókkal szemben is. De még egyszer mondom, hogy elsőleges célpontok a dílerek, a kábítószer terjesztők, velük szemben pedig kíméletlenül és maradéktalanul eljárunk. Ez a program ez jelenleg is folyamatban van, és továbbra is ugye nagy hangsúly, és még továbbra is vannak olyan ügyek folyamatban, amelyekről még be fogunk számolni. Ezekhez nagy reményt fűzünk már a tekintetben, hogy bizony jelentős mértékű lesz majd a reményeim szerint, amikor egy-egy olyan hálózatnak a felszámolásáról tudunk beszámolni, ahol eredményesen tudtunk működni.
Tehát a törvényi szigorításoknak is volt elrettentő ereje, mit éreztek? Tehát, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebb dílert lehet előbb-utóbb elfogynak? Az talán kizárt, ugye?
Hát mi arra törekszünk egyébként, hogy fel tudjuk számolni a kábítószer bűnözést. Ez mondjuk egy ideális célpont, vagy egy ideális helyzet lenne, ha ezt meg tudnánk valósítani. Azt gondolom azért talán ezt őszintén bevallhatjuk, hogy ez azért ennek az elérésére olyan túl nagy esélyt nem látok, de arra mindenféleképpen, hogy nagy mértékben vissza lehessen szorítani ezt a típusú bűnözést. Természetesen ugye azt mi is tudjuk, hogy ez egy olyan ideális állapot, amelyet nem hiszem, hogy a közeljövőben el tudunk érni, de törekszünk minden esetre ennek minél nagyobb mértékű visszaszorítására, és nem önmagáját a kábítószer miatt, hanem mindig, ugye sok szót ejtünk róla, hogy milyen káros hatásai vannak a kábítószernek, micsoda egészségromboló, micsoda társadalomromboló, micsoda családromboló szerepet tölt be. Egyébként bármilyen függőség, de hát itt a kábítószer az meg kifejezetten ugye a nagyon függővé tevő szerek közé tartozik. És mi igyekszünk, vagy igyekeznénk megelőzni, hogy minél kevesebb család, minél kevesebb személy kerüljön olyan helyzetbe, hogy romba döntse az életét. Ugye ez egy zsákutca a kábítószer, ugye főleg a megelőzéssel foglalkozó kollégáim tudnának ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, inkább tanulságos eseteket felsorolni, akik közvetlenül találkoznak ugye függő emberekkel. És hát azok az emberek viszont, akik ezt lehetővé teszik, mármint a dílerekre gondolva, azt gondolom, hogy az ő cselekményük is hát nagyon elítélendő, hiszen az a tevékenység, amely hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom szövetét, vagy a családnak a szövetét, ezt a kohéziót megbontsa, az mindenféleképpen elítélendő, és gyakorlatilag a kollégák nem csak egyszerű rendőrként viselkednek, én úgy látom, ha ezek nyomozások során, hanem mindannyian átlátják, hogy ezek milyen tragédiákba torkolnak előbb-utóbb. Úgyhogy gyakorlatilag itt nem csak a rendőr nyomoz, hanem az ember is.
Említetted, hogy helyi termesztőket is elfogtok, viszont honnan érkezik Miskolcra a legtöbb esetben, mit tapasztaltok?
Gyakorlatilag elég változatos. Volt, aki külföldről szerzett be alapanyagot. Most beszélhetünk akár kábítószer alapanyagról, már mint egy kristályról, vagy éppen beszélhetünk növényről, magokról. Van, aki külföldről rendelte, úgy bukott meg. Van olyan, aki saját magának termesztette. Van, hogy egymás között üzleteltek, tehát elég széles a tárház, hogy honnan szerzik be az alapanyagot, és hogyan bővítik ugye ennek a mennyiségét. Azt mondani se kell, ugye, hogy ez mindenféle fajta formája ugye tiltott ennek a dolog. Úgyhogy a bűnözőknek a tárháza az úgy kifogyhatatlannak tűnik, de mi igyekszünk azonnal reagálni, és még csírájában elfolytani ezeket a dolgokat. Említésre került még az interjú elején, hogy nagy mértékű ezeknek az ügyeknek a száma. Igen, nagy mértékű, és mint ahogy mondtuk, hogy talán megszüntetni abszolút nem lehet, de én azt gondolom, hogy egy idő után, hogyha azért látják a bűnözők, hogy a rendőrség bizony nagyon fókuszált most ezekre az ügyekre, azért mindenkinek megfordul már a fejében, hogy egyáltalán érdemes-e, szabad-e ilyen illegális kvázi vállalkozásba fogni, vagy tevékenységbe fogni. Egyrészt ugye sok dílert kivontunk már a forgalomból, tehát egyre kevesebb marad. Az újak pedig, vagy a potenciális újak, azok pedig intő példaként tekinthetnek az eljárásokra. Ezért is igyekszünk egyébként minél több ilyen jellegű hírről beszámolni. Tehát ugye van a Vármegyei Főkapitányságunknak egy saját Facebook oldala, ugye van a polisz.hu internetes oldalunk, ugye ami a rendőrségnek az általános oldala, és ezen igyekszünk megjelentetni minél több hírt ezzel kapcsolatban. nem titkoltan. Egyrészt elrettentő példaként szolgáljon ugye annak, aki rossz útra akar tévedni, másfelől pedig szeretnénk bemutatni az állampolgároknak is, hogy a kollégáim nem tétlenkednek, és próbálunk mindent megtenni a saját lehetőségeinket felhasználva a saját kereteinken belül.
Itt a Vármegyében mely típusú drogok a legnépszerűbbek?
Hát tulajdonképpen mondhatnánk bármelyiket, hiszen még egyszer mondom, hogy széles körű a paletta, amelyeket lefoglaltunk már eddig, ugye a kristály, a fű, sőt kokain, tehát mondhatnánk keményebb drogokat is. Természetesen ezek a, hála Istennek, ezek a nagyon kemények, heroin, kokain, ezek azért nem igazán jellemzők, ezek a ritkábbak. Inkább ezek a kotyvasztott, semmire kellő dolgok, ha fogalmazhatok. Egyébként ezek nagyon veszélyesek, hiszen az egyszerű fogyasztók azok van, amikor ugye megkínálják egymást. Ugye legtöbbször ugye ez így megy, főleg a fiataloknál, hogy na hát én a múltkor is próbáltam, szív nyugodtan szívd el, semmi probléma nincsen, nagyon jó hatása van. Hát igen, nem, csak hogy azt nem veszik figyelembe ugye ezek az emberek, hogy egyrészt a szervezete az mindenkinek másképp reagál a különböző szerekre. Egyébként pedig nem biztos, hogy azt a szert, amit megvett a adott delikvens egyik alkalommal, másik alkalommal pont ugyanolyan összetételt fog majd megkapni. És bizony-bizony a szervezete, elég, hogy egy picit változtatnak már magán a szeren, vagy tesznek bele még egyéb dolgot, akkor lehet, hogy bizony már az tragikus módon fog tudni reagálni. Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy attól, hogy egyszer valaki használt valamilyen szert, akkor ő megbízik már benne majd, hogy a következő alkalom is ugyanolyan hatást fog kiváltani. Hát nem, ebben én azt gondolom, hogy megfelelő óvatossággal kellene viselkedni, és a legnagyobb biztonsággal akkor járunk el, hogyha egyetlen egyszer sem próbálunk ki semmiféle fajta illegális szert.
Említetted a drogprevenciót, mint a legfontosabb eszközt, a megelőzést, tájékoztató kampányokat is tartotok, ugye? Iskolákba is fogtok menni, most szeptemberben kezdődik az iskola, jelentkezhetnek, várjátok iskolaigazgatók jelentkezését, akár a felvilágosító kampány tartásához?
Hát ezek már folyamatban vannak, ugye nem most indult ez a Delta kampányunk, ugye ez már tavasz óta, tél vége óta ez már folyamatban van, és már megjelentünk akkor egyből az iskolákban is. És nem csak a diákok számára, ugye itt főleg a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégáim végeznek ebben kifejezetten nagy munkát, nem csak a gyermekekre koncentrálnak már a tekintetben, nem csak közvetlen feléjük irányuló kommunikációt, megelőző előadásokat folytatnak, hanem a tanárokat is bevonják ebbe, tehát számukra is osztanak meg rengeteg információt, és ugye minél szélesebb palettát próbálunk lefogni, vagy átfogni, és hogy minél szélesebb körben tudják az információt megkapó személyek terjeszteni ugye a megfelelő információkat. És a tanárok mellett ugye a szülőket is próbáljuk elérni. Ezt például szülőértekezletek alkalmával. Tehát tudjuk, hogy hol vannak szülőértekezletek, akkor oda is elmegyünk, ott tartunk közvetlenül számukra különböző előadásokat, akár a tekintetben, hogy mik azok a drogok, amelyeket mostanában használnak, vagy mostanában tudtunk lefoglalni, és ezekre felhívni a figyelmet, a hatásukra, hogy ha esetleg otthon a gyereküket mondjuk egy buli után találkoznak velük, akkor milyen jelek lehetnek, amelyek arra utalnak, hogy bizony-bizony ők valamilyen illegális szert fogyasztottak. Próbálunk a hatást gyakorolni mindenkire, minél szélesebb körre, hogy minél hamarabb, vagy minél hatékonyabban tudjuk megelőzni ugye a bajt.
Használjuk ezt a műsort is arra, hogy a szülőket figyelmeztessük, vagy tanácsot adjunk azzal kapcsolatban, hogy mik az intőjelek, mik a legfontosabbak.
Mindenki ismeri a saját gyermekét egyébként, tudja, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor egy normál, mondjuk így normál állapotban van. Ha már ettől eltérő a viselkedése, ugye az egy szülőnek azt gondolom abban a pillanatban fel kell, hogy tűnjön. Ugye amikor mondjuk egy pupilla nagyon tág, nem igazán reagál mondjuk a fényre, most egészségügyi vonatkozásban mondom én, nem olyan a koordinációja. Persze most mondhatná az ember, hogy ugye ez eset alkoholra is jellemző lehet, de én azt gondolom, hogy az alkohol meg amikor mondjuk valamilyen kábítószer hatásanyagot fogyaszt, akkor azért attól el lehet különíteni. Már csak mondjuk a lehelet alapján is például. Illetve a kollégáim még felsorolnak egy jó pár dolgot, amelyeket közvetlenül közölnek a szülőkkel, hogy mikre érdemes figyelni, és akkor ezeket a szülők azért, a jó szülő az odafigyel, hiszen minden szülő a saját gyermekét védeni akarja. Úgyhogy nagyon befogadók e tekintetben, és nagyon hasznos. Persze elég melós egyébként, hiszen rengeteg iskola van ugye a Vármegyénkben, és hogy mindenhová jutni nem fognak tudni a kollégák természetesen. de ahová lehet, akkor eljutnak, és vannak egyébként meg egyéb fajta megelőzési csatornáink, amelyeken keresztül igyekszünk eljutni. Tehát a személyes kontakt ugye az egy szaporátlan, ez egy sziszifuszi munkának tűnik ehhez képest, de hát ezért használjuk többek között a közösségi médiát. Most másodszor említem a Facebook oldalunkat, ugye, ott is különböző baleset megelőzési, de bűn megelőzési információkat is közvetítünk, és konkrétan a Delta programmal kapcsolatban is adunk közé rendszeresen, heti rendszeressége, sőt, hetente többször is, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes követni a szülőknek is, és próbálunk belecsempészni a megelőzési információkba egy kis könnyedséget is, vagy egy kis humort, vagy éppen egy valamilyen meglepőt, vagy megdöbbentőt, azért, hogy a fiatalabb korosztály is, ugye, akihez, hogyha nem komolyabban akarunk közeledni, hanem egy picit lazábban, akkor ők is megragadjanak itt is, és ha más nem, akkor hátul a kis agyban megragadjon, hogy igen, ez egy ütős videó volt, és hát akkor óvakodom az ilyen jellegű dolgoktól.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Janasócki Attilával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével beszélgetünk. A Matrix programról számolj be, kérlek, miről is szól, mióta tart és milyen sikerekről tudunk beszámolni.
A Matrix programunk ugye az a internetes bűnözés, illetve annak a megelőzéséről szól, tehát itt konkrétan az internetes csalásokra koncentrálva. Ez a Delta programunk mellett az egyik kiemelkedő megelőzési vagy olyan terület, amelyre koncentrálunk. Ez már gyakorlatilag több mint egy éves múltra tekint vissza. Ugye a rendőrség igyekszik az új bűnözési formák megjelenésekor egyből reagálni. Éppen ezért jött létre ez a Matrix elnevezésű programunk is, hiszen tapasztaltuk azt, hogy egyre több az internetes csalás, egyre több a hamis SMS, egyre több az olyan üzenet, amelynek segítségével az internetes bankunkba akarnak belépni, adathalász e-maileket küldenek, telefonon hívnak föl bennünket banki ügyintézőnek, kiadva magunkat, hogy támadás érte az internetes banki felületünket, és adjuk meg a belépési jelszavunkat, és úgy láttuk, hogy bizony nagyon hamar beúrunk az ilyen áll SMS-eknek, áll telefonhívásoknak, áll e-mail üzeneteknek, és ezért volt kénytelen lépni a rendőrség. Vármegyei főkapitányságunkon, mint ahogy más vármegyékben is, külön nyomozócsoport, külön csoport állt föl, akik ezzel az ilyen típusú bűncselekményekkel foglalkoznak. Egyébként meg itt pont velünk szemben lévő irodában vannak a kollégák, és mi sűrűn tudunk is velük kontaktolni, és kérünk tőlük egyébként minden héten információkat, hogy mondják már meg, hogy most, ami hozzájuk futnak be ügyek, azok milyen jellegek, milyen típusúak. Úgyhogy közvetlenül tapasztalunk mi is meg különböző becsapási, átverési formákat. Az egy kicsit szomorú egyébként, hogy az ember olyan alapvetőnek gondolná azt, hogyha felhívnak telefonon, és bemutatkoznak, hogy én XY vagyok a, nem tudom, akármilyen bank ügyintézője, akkor mi azt gyakorlatilag abban a pillanatban elhisszük, hogy valóban azzal az adott személlyel beszélünk. Talán egy kicsit idézőjelben bocsánatos abban a tekintetben, hogyha felhívnak bennünket egy olyan üzenettel, hogy már pedig le akarják venni a számlánkról a pénzt, akkor persze mindenkinek megemelkedik a vérnyomása és bestresszel hirtelen, hogy hű, milyen probléma történik, és ezt gyorsan akkor előzzük meg. Igen, erre alapoznak legtöbbször egyébként az internetes bűnözők, hogy stressz helyzet alá helyezni a kvázi ügyfelet, és stressz helyzet alatt bizony olyan is elkövetünk, amelyet normál állapotban egyből megszólalna a vízcsengő a hátul a kis agyunkban, hogy itt valami gyanús kell, hogy legyen.
Adjunk tanácsot, tehát mi az, amire figyeljünk először, és nyugodjunk meg, bárki is bármivel hív, nem? Tehát tiszta fejjel kell reagálni, ugye?
Igen, biztos mondaná ilyenkor bárki, hogy hát könnyű azt mondani, amikor hozzánk egy ilyen stresszes hívás beérkezik, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy igen, próbáljunk tiszta fejjel gondolkodni. Bármiféle fajta negatív hír érkezik hozzánk, akkor először gondoljuk át az adott dolgot, hogy mit mondanak nekünk, és azt utána próbáljuk leellenőrizni. Mivel, hogy ez már több mint egy éve fut ez a programunk, lehet, hogy már ezt nem is kellene mondanom, vagy megismételnem magamat, hogy amikor kapunk ilyen hívást, akkor ellenőrizzük le az adott információt. Semmiféle fajta belépési kódunkat, semmiféle fajta PIN kódunkat ne adjunk meg. Ezt soha nem fogja kérni egyik ügyintéző sem, ezt a bankok is egyébként sokszor hangsúlyozzák. Ezekre a felületekre csak mi léphetünk be a saját mi azonosítunkkal, úgyhogy ezt senkinek soha ne adjuk meg. Tehát első pont, hogy első a higgadság. Második pont, szakítsuk meg a vonalat, és ellenőrizzük, lehívjuk föl mi a bankot. Tehát mi felhívjuk azt a számot, nem azt, amelyen bennünket hívtak, hanem mi az interneten menjünk föl, és keressük meg az adott banknak az oldalát, amelyen hivatalosan megadott telefonszámok vannak, és hívjuk föl, és ezen keresztül ellenőrizzük vissza, érkezett-e hívást tőlük, és van-e valamilyen probléma valóban a saját bankszámlákkal kapcsolatban. És akkor lehet, hogy ismétlem magam, hogy ne adjuk meg ugye a semmiféle fajta azonosítónkat, de ezt nem győzni elmondani egyébként, mert ennek ellenére, hiába már ez több mint egy éve fut ez a programunk, ennek ellenére még mindig vannak olyan feljelentések, amikor bizony elmondja az ügyfél, hogy hát ő megadta a saját azonosítóját, és úgy léptek be a számlájára, és néhány perc múlva már nem volt rajta egy filler sem a számláján. Sok esetben van, amikor úgy különböző programokat telepítetnek a számítógépre. Ugye elküldenek egy e-mailt, kattintson rá, telepítse az adott programot, hát bizony ez is vakmerő feladat, hiszen ennek következtében pedig átveszik az irányítást a számlánk fölött, és ők rendelkeznek már vele. Tehát ez, ne telepítsünk semmiféle fajta programot, bármennyire ajánlják nekünk. Egy picit másabb jellegű, ez most közben jutott eszembe, egy másabb jellegű az a csalási forma, amikor talán lehet, hogy akkor ér bennünket a legnagyobb stressz hatás, amikor felhívnak bennünket, hogy valamilyen baj érte a hozzátartozókat. Akár egy baleset érte a hozzátartozónkat, vagy éppenséggel rendőri intézkedés érinti a hozzátartozónkat. Az elmúlt napokban volt egy, mondjuk ezt kvázi telefonos csalásnak mondanám, egy idős nénit hívtak föl, hogy a fiát bizony bevitték a rendőrségre, mert hogy bűncselekményt követett el, de ő el tudja intézni, hogy kikerüljön onnan. Ehhez viszont ugye egy bizonyos összegre lenne szükség. És bizony-bizony a hozzátartozó az otthon lévő néhány millió forint összes megtakarított pénzét összepakolta, és elvitte egy adott helyre, és mondták neki, hogy hová helyezze el ott. Ja, bocsánat, még ezt megelőzően mondta a nénike, hogy annyi pénze nincsen otthon. És mondták neki, hogy hát jó lesz ékszer is, az is megfelel. Ugye a nénike amellett, hogy volt neki vagy 2 millió forintocskája öregségére félretéve, meg otthon még volt neki néhány nyaklánc, a karkötő, egy gyűrű, azt is összepakolt mindent, és a a pénzzel együtt összecsomagolva egy bizonyos megadott helyre irányították, hogy hol tegye le, oda letett a kis csomagocskáját, elment onnan, végig tartották vele a kapcsolatot, hogy még véletlenül sem máshová kerüljön a pénz és az ékszer. Nénike hazament, a pénzt elvitték onnan, majd mikor hazaért a fia, akkor örült a mami először a nénike, hogy hát bizony akkor megvan, nincs gond a fiúval, és hát akkor derült ki, hogy hát nem is volt itt semmiféle fajta gond, oda lett a pénz. Öröm az üremben, hogy a két elkövetőről volt akkor egyébként szó, gyorsan megtörtént a bejelentés, kollégáim pedig nagyon gyorsan reagáltak is, és tulajdonképpen egy héten belül egyébként szlovák állampolgárok voltak az elkövetők, egy héten belül el tudták fogni mindkettőjüket. Hát bizony a pénz és az ékszer még nem került elő egyelőre, az elkövetőket már elfogtuk. Nem szabad ilyeneknek bedőlni, ugye. Ha vannak ilyen jellegű hívások, és tudom, hogy ez a legnagyobb stressz hatás, amikor a hozzátartozónkat érheti valamilyen baj, akkor tegyük le a telefont, és hívjuk fel a hozzátartozónkat. Vagy ha nem érjük el, meg az is lehet, hogy valami miatt nem tudjuk elérni, akkor hívjuk fel egy másik hozzátartozónkat, és próbáljuk vele megbeszélni, hogy na most vajon akkor mit tegyek, hogyan tegyek. Tehát ne idegen telefonhívásra ne cselekedjünk, és ne dőljünk be az ilyen hívásoknak. Azért is meglepő, mert ezek gyakorlatilag, azt mondhatom, hogy rendszeresen előfordulnak. Tehát próbáljuk ezeket a példákat is rendszeresen közzétenni, rendszeresen megosztani, és bizony ennek ellenére azzal szembesülünk, hogy időről időre ezek a régi, azt gondolja az ember, hogy ezt már ellőtték sokszor ezt a fajta trükköt, és ennek ellenére időről időre mégiscsak bejönnek ezek is, sikerült tévedésbe ejteni továbbra is embereket.
Mondjuk elérhetőségeket, mondjuk el még egyszer azokat a weblapokat, amiket érdemes akár a Delta program, akár a Matrix program tekintetében követni.
Én első helyen említeném a rendőrfőkapitányságunknak a Facebook oldalát, Borsod-Abaúj-Zemplén-Vármegyei rendőrség címmel. Egyébként már majdnem 50 ezer követővel rendelkezünk, és ez majd legyen akkor a reklámhelye, már pedig azért mondom ezt, mert hogy ott rengeteg hasznos információt kapunk a bűnmegelőzési területen dolgozó kollégáktól, és ezt pedig természetesen ezen a felületen továbbítjuk is. Ugye azt gondolom, hogy nagyon érdemes böngészni, és megosztjuk egyébként, amelyet most példánként elmondtam, ez csak egy az ezerből. Ha valaki visszafele görget, akkor láthat másfajta, más típusú leírásokat is, úgyhogy azt gondolom, hogy tanulságos ezeket is áttanulmányozni, illetve ha bejön valamiféle fajta újabb módszer, amelyeket kieszelnek ugye a csalók, akkor ezeket is igyekszünk közzétenni, és azt gondolom, hogy akkor érdemes talán megosztani ezt az embertársainkkal is. Rokonainkkal, főleg, hogyha idősebbek vannak a családban, akkor érdemes nekik példálozó jelleggel ezeket felhozni, hogy okuljunk ugye a lehetőleg ezekből a példákból, és ne a saját kárunkon.
Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Janasulczki Attilával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével a Delta és a Matrix programról beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink,
itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 59. részét, felolvassa Fűr Anikó.
A lakodalom híre még a tihanyi vízhangnál is gyorsabban száguldott, másnap pedig Füredre jött, aki csak élt és mozgott. Jöttek északról, érkeztek délről, szárazon és vízen, ladikkal és csónakkal, gyalog és lovon, vagy éppen szekérrel. Teljes létszámban képviseltette magát Füred lakossága is, a hegyoldalból csak úgy, mint a híres és pazar füredi palota sorról. Köztük természetesen mindazok, akik valaha a Soktornyú kastélyban éltek, s itt telepedtek le. Kertészek, konyhások, inasok, na meg az uraságok is, de legelső sorban Kelén herceg és Helka hercegnő, azaz Ciprián és Helka szülei. A rangjukhoz méltóan díszes emelvényen helyezkedtek el, s boldog örömmel adták áldásukat Ciprián házasulási szándékához, amit Kelén herceg így foglalt össze röviden. Hajdanán a tihanyi remete fiaként kértem meg a tihanyi herceg leányának kezét. Te most, ifjú herceg létedre, egy balatoni halász árva leányát kéred feleségül. Mi mást mondhatnék, mint hogy sok boldogságot kívánok. Hasonló jó kívánságokat mondott Helka hercegnő is. Találjátok meg egymásban azt a hű társat, akire számítani lehet a boldogságban, és ha kell, a bajban is. Ígérem, így lesz, mondta Bogi Ciprián felé fordulva, aki pedig kijelentette. Nem is csak lesz, hanem már így is volt. Örömben is, bánatban is, jókedvben és harcban is osztoztunk, mi kiszabadítottuk Helkát, és megszabadultunk a minket fenyegető veszélytől. Annak jeléül pedig, hogy immár családunk tagja vagy, mostantól visel te a bakony szívét, mondta Ciprián, s Bogi nyakába akasztotta a bűvös medált. Hosszas tapsot és éjjelzést kellett ezután még kivárni a kamornak, mire végre elmondhatta a javaslatát, amire már előző nap is készült. Ám igaz, hogy ez az alkalom sokkal jobban illett hozzá. Mindenki láthatta, mindenki tudhatja, micsoda vész tört ránk. Ciprián lovag azonban tiszta szívvel önként viselte a felelősséget mindannyiunkért. Bátor helytállásával, hűségével megóvta a Balaton teljes vidékét. Ezért itt és most, ahol jelen van a víz, a part és az erdő népe északról és délről, keletről és nyugatról, azt javaslom, hogy Ciprián ezentúl már ne csupán tihany, hanem a Balaton hercege legyen. Az összegyűlt tömeg éjjenzése úgy haladt körbe a Balaton mentén, mint megállíthatatlan hullám egy vízbe dobott kavics nyomán. Az egyetértés nem volt kérdéses. Mint ahogy az sem, hogy bár szép számmal voltak már legendás ünnepségek a füredi partokon, egyik sem volt ehhez mérhető, még Helka tündéravatása sem. Hiszen egy előszázadik Manó születésnap sem mindennapos, de Ciprián és Boglárka házassága, különösen kamor javaslatával, végképp az addigi legnagyobb ünnepét tette. Nem volt hiány emlékezetes pillanatokban, erről többen is gondoskodtak. Mindenki előtt természetesen Rezi és Szejtán, akik már napok óta készülöttek Tramini megünneplésére. A Molnár legény végtelenül hálás volt Cipriánnak, hogy felfigyelt az üresen álló malomépületre. A nagyszerű megyerhegyi malomköveknek hála pedig csak úgy pergett a liszt. Így bőven volt, miből megsütni az ünnepi lakoma 101 fogását. Vagy talán egy kicsivel többet is, esetleg kettővel kevesebbet, hogy a Manó évek számához igazodjanak. Persze nem csak a malomkerék pörgött a siskepatakban, hanem Rezi is a konyhában. A javasasszony boszorkányos konyhatündérként sütötte és főzte mindenki kedvenceit. A füredi parton felállított lakomás asztal csak úgy rogyadozott a sok finomság alatt. Volt azon a cinkétől dödölléig, handabakárétól slambucig minden, még barackos pite is. Az ünneplő tömeg dalolt, táncolt, lakomázott, a legnagyszerűbb és legmókásabb szórakozás pedig mindenképpen imó nyújtotta. Mert ha már ott volt, mindenkinek megmutatta azt a vízfakasztó trükköt, amit Cipriának is Szalókon. Így aztán a sétányon számolatlanul spricceltek fel a kőlapok közül a kis szökőkutacskák, ahogyan próbát tett, aki csak arra járt. Mint például Tramini is, aki boldogabb volt, mint valaha. Bár igaz, hogy a hercegi menyegző némiképp háttérbe szorította az elő 100. születésnapot, viszont Rezi figyelmességének köszönhetően a gazdag menüből nem hiányzott a túrógombóc és a palacsinta sem, amin furminttal osztozhatott. Ám még így is akadt valaki, akinek a boldogsága túlszárnyolta a manóét. Nem más volt ő, mint Helka. Nem csupán azért, mert bátyja épségben hazaért, s nem is csak azért, mert a legkedvesebb és egyetlen barátnőjét Bogit feleségül kérte, és még csak nem is azért, ami ott az ünnepségen történt meg. Pedig az egy igazán látványos pillanat volt. Délelőtt egy különleges járművön ringatózva megérkezett granadír marssal, forgózsámolyával, laprugóival, kasként fonott fűzfa oldalával néhányoknak ismerős volt már az az ingó szekér. A legtöbben azonban még sosem láttak ilyet. A legnagyobb feltűnést mégsem ez keltette, hanem az, ahogyan díszlépésben követték őt a katonái. Kisuvickolt páncéljaik már messziről tündököltek, a színes zászlók és tollforgók látványa pedig igazán lenyűgöző volt. Ráadásként pattogó zenére vonultak, kürtökkel, dobokkal játszottak maguknak indulót. A zsoldosok bevonulása olyan lelkesítően hatott a tömegre, hogy sokan beálltak mögéjük, s ott meneteltek egészen a díszemelvényig, ahol granadírmarssal Ciprián kapitánynak, jobban mondva a Balaton hercegének jelentést adott. A jármű, amin érkezett, Nemere kapitány ingószekere volt, amit a Sió csatornamenti zsoldos táborból hozott el, egy fontos és értékes küldeménnyel együtt. Ugyanis ahogyan a Balatonba visszatért a víz, a kiásott csatorna is megtelt újra, és Nemere hajós kapitány a kettes számú cirkálójának fedélzetén hazaszállította a zsoldosokat. Magával hozta egyúttal a Balaton tündérének aranybuzogányát is, amit a csatorna építésének érdekében Sió magához vett. Ezt granadírra bízta, hogy juttassa vissza Helkának. Továbbá hálával és köszönettel felajánlotta a szekerét Cipriánnak, hogy hasznát vehesse hadászati célokra. Ezek után Nemere, minden jót kívánva, visszahajózott délre, ahol, mint üzente, igazán hasznos felfedező utakat tesznek Sióval. Granadír ennek értelmében tehát átadta az ingó szekér gyeplőjét Cipriánnak, aki Bogit karon fogva foglalta el a helyét a bakon, és a tömeg éltető éjjenzése közepette integetve el is hajtottak, hogy egy jóval kellemesebb kirándulást tegyenek a Balaton körül. Helka örömmel átvette a tündérpálcát, ám az igazi boldogságot az jelentette számára, hogy újra ott ringatózott a hatalmas mederben a minden mással összetéveszthetetlen Balaton türkis színű, sejmes és tiszta víz. Amiről immár nem is csak a Balaton tündére tudja, hanem mindenki más is, hogy abból akár csak egy cseppnyi is többet ér, mint bármennyi galagogya tea, vagy bodzaszörp, vagy áfonyalé.
Kedves hallgatóink, Nyulász Péter Ciprián című regényének 59. részét Fűr Anikó olvasta föl. Kedves gyerekek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát kívánunk!
Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen kis Balázs. Lábára lehagyja fejét, alszik. csúszik a bogár, a darázs. Belealszik az ümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szenderek a robogás. Álmában csönget egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább. Aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a síp, az erdő a kirándulás. A jó cukor is aluszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház öt parancsáról lesz szó. Most a harmadik parancsról: évente gyónnyál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Van a katolikus egyháznak olyan intézménye, amely a vigasztalásával, fenségével az egész földkerekségen elterjedt, amerre csak élnek lelkileg szenvedő emberek, és ez a gyónás. Calvin János hibát követett el, amikor megszüntette. Tisztelt rádióhallgatók, ezek bizony súlyos és erőteljes szavak, attól a református vallású Jókai Mortól származnak, akinek születésének bicentenáriumát, 200. évfordulóját éppen az idén, 2025-ben ünnepeljük. Nekünk tehát katolikusoknak látnunk kell, hogy milyen hatalmas ajándékot adott az Isten. Milyen csodálatos kincset bízott ránk, ennek megfelelően nem a minimálisra, a legcsekélyebbre kell törekednünk, hanem bűneink rendszeres megbánására és a minél gyakrabban való bűnvallásra, a szentgyónásra. Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt azt szoktam mondani, hála Istennek most már több éve vagy évtizede, hogy az év során legalább négyszer gyónjál, illetve szíveskedjék gyónni, de nagyjából ez a felnőttek számára is megfelelés, úgynevezett miselátogatási kis naplóban vagy igazolványban is benne van, a szentmisék igazolása mellett a szentgyónások igazolása is, hogy év elején, tehát a tanév elején, ősszel, szeptember-októberben valahogyan, aztán karácsonyra, karácsony előtt, húsvétra, az nagyon fontos, hiszen ez benne van a parancsolatban is, hogy legalább a húsvét időben, tehát erről, ennél többre kell törekedni nekünk, mert különben nem vagyunk igazi keresztények, igazi Krisztushívők, igazi katolikusok. És akkor végezetül a tanév vége felé, tehát a nyár valamelyik hónapjában, az egész éven át, hát jegyezzük már meg, hogy az Isten kapcsolatunkban, a lelki életünkben, és azon belül akkor az ima és a szentség életünkben nincs vakáció, nincs szünet, mint ahogy nem tartunk szünetet a lélegzetvételben sem, mert akkor esetleg ülünk, lélegzünk, és ha visszafolytjuk a lélegzetünket, akkor már nem állunk fel, mert meghalunk. A léleknek a lélegzetvétele pedig az imádság, és főképpen a Jézus Krisztus által alapított szentségek, a szentgyónás és a szentáldozás. Ezek nagyon, de nagyon fontosak. No most, természetesen, tehát legyen egy ritmusa, egy rendje az évnek, az, hogy legalább három havonta gyóni. Természetesen nem kell várni akkor, hogyha ne adj Isten súlyos, halálos bűnkövetek el, akkor minél előbb keresnem kell a szentgyónás lehetőségét és egy olyan lelkiatyát, akinél meggyónhatok, és aki megfelelőképpen segít nekem, de mindenképpen kell egy ilyen ritmusnak lenni, mert nem úgy kell szemlélnünk a gyónást, hogy az valami torokszorongató, az valami rossz dolog, amitől félni kell, hanem a gyónás az a lelki életünknek egy nagyon fontos része. Az tulajdonképpen, tehát a szentgyónás és a szentáldozás egymást kiegészítő, egymást feltételező szentségek, szentségi események, hiszen Jézus a testét és a vérét adta a bűnök bocsánatára. Viszont, hogy a szent testet és a szent vért, vagy a szent testet pusztán, az eukarisztiában, az oltári szentségben magunkhoz tudjuk venni, és ha bűnünk van, akkor először meg kell tisztulnunk a bűntől, hogy a bűnök bocsánatára adott oltári szentséget, a szent testet és a szent vért magunkhoz tudjuk venni. Egymást feltételező és egymást kiegészítő valóságok. Ezért tehát az első szentgyónás is egy hatalmas ünnepe a gyerekeknek és családoknak, szülőknek, keresztülőknek, és így tovább. Ha nem is olyan előkelő központi helyet foglal el, mint az első áldozás, ha nem is olyan díszes, ha nem is olyan központi, ha nem is annyira képviselteti magát az egyházközség, de minden lelkipásztori helyemen arra figyeltem, hogy ne valamilyen árnyékba, sötétbe, homályba szoruló cselekmény legyen az első gyónás, hanem hangsúlyoztam mindig, hogy ez ünnep, ez ugyancsak ünnep, szinte ugyanolyan ünnep, a lényegét tekintve pedig ugyanolyan értékű, mint az első áldozás. Nem kell a gyónástól félni. Miért? Mert ez egy Isten dicsőítés, egy Isten dicséret. Hiszen szabaddá válhatok a bűneimtől, a jellemhibáimtól, a rosszra vivő hajlamaimtól, és ezáltal az Atyát megdicsőítem Jézus Krisztus által a Szentlélekben.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!